csalódottság és átverés áldozatai vagyunk. Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról. Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Már az ókori Görögországban ünnepelték az anyákat. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, illetve az összes édesanyja tiszteletére is. Az évszázadok során az anyák napjához vagy a anyák vasárnapjához különböző tartalom társult. Tény azonban, hogy ma az anyák napján világszerte az anyaságról emlékezünk meg. Különböző országokban azonban más-más napon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Sándor, Erika, Dániel, Abigail, Tamás, Áron. Ami összeköti őket, az a zene, a hit, meg a családi név. A Kovács család zenekarának repertoárján énekelt versek, dicséretek, zsoltárok szerepelnek, de az alapot művészetükhöz a népzene adja. A szülőföldhöz való ragaszkodásukat jól jellemzi, hogy nevükben lakóhelyük Mezővári és a Borzsa folyó is szerepel. Bár az 5. éve folyó háború megnehezíti a borzsavári népi zenekar működését, hittel, humorral, bölcsességgel, emberséggel mindent átvészelnek. Kalocsai Andrea a szülőkkel beszélgetett az akadályok leküzdéséről, női sorsokról és az anyák napjáról.
Zene, hit és család, e hármas egység jellemzi a Kovács családot. Az elmúlt évek háborús mindennapjai sebet ejtettek-e ezen az egységen? Kérdezem Kovács Sándor zenekarvezetőt.
Többféle seb van. Amelyik fáj, amelyik szorongat, és ami karcol. Kárpátalján az én és családom közvetlen környezetében, hála Isten, nem lettek olyan sebek, amik halállal végződtek volna, viszont vannak olyan sebek, sebeink, amik karcolnak. Nálunk is vannak fiúk. Igazság az, hogy nem kényszerből kellett eljönni, mert a tanulmányaikat ők már elkezdték a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba. Daniel már akkor befejezte az 5. évet, és már az egyetemre készült, és Tamás pedig másodéves volt, amikor mondtuk neki, hogy nem tudsz hazajönni. Így vált ketté a család egy időre.
Mennyire nehezíti meg ez a népi zenekarnak a működését?
Megnehezíti az intenzív próbák hiánya, de mint család tudunk egy húron pendülni, akár az éteren keresztül is. A fellépések előtt mindig igyekszünk egy-két napot feljönni hozzájuk, és akkor szoktunk próbálni. Nincs nagy baj, mert a lélek egy, és a zene lélektől és a lélekig hat.
A férfiak által kiürült Kárpátalja hatalmas terhet ró most a lányokra, asszonyokra, 5. éve viszik már a vállókon. Az otthoni, a ház körüli, a mezőgazdasági, a kulturális és egyházi tevékenységeket miből tudnak erőt meríteni? Kovács Erika, énekes, hitoktató, édesanyja.
Van egy déjà vu érzésünk, amikor a Málenki robotra elkúcolták a férfiakat, akkor is így néztünk valahogy ki. Férfi nélküli női társadalom lett szinte. Ez egy kényszer. Nem szívmelengető látvány, mikor egy nő megfogja a benzines kaszát, vagy traktort vezet, vagy rendezi a háztáit, amit egyáltalán nem is gondolt rá, hogy ő fogja rendezni. Tehát ezek ilyen fizikai terhek. Lelkileg úgy gondolom, hogy a hiány, a mindennapos távolság, a nem tudok vele találkozni, illetve vannak olyan családok, ahol talán otthon maradt a gyerek, apuka van külföldön, vagy otthon maradt apuka, gyermek van külföldön, és nem találkoztak már 4 éve. Ebbe csak belegondolni is igen nehéz, és nagyon nagy teher, hogy miből merítünk erőt egymásból, hogy azok, akik vagyunk, otthon vagyunk, egymást tudjuk biztatni, találkozókat szervezünk, alkalmakat. Amikor szól az Isten igéje, és úgy gondolom, hogy az az egyetlen, ami stabil, ami megmarad is nem változik, és ő azt ígérte, hogy nem romlást tervez számunkra, hanem új jövőt, szép jövőt, az idei évünk a magvetés éve. Ez nem a síralomnak az évét kell, hogy jelentse, hanem azt, hogy tovább akarunk maradni, élni, megmaradni, és vetjük a magot. az, hogy az Úristen öntözi-e, gondozza majd ezt a magot, és hogy mi majd gyümölcsöt erről aratunk, ez már nem a mi dolgunk.
A hitoktatóknak mindig nagyobb a felelőssége a közösségépítés területén. Most hogyan lehet ezt bírni?
Mindenképpen kaptunk egy elhívást. Az elhívás, mikor megtörténik, akkor ahhoz erőt is kapunk. És úgy érzem, hogy ahogy nehezülnek a terhek, úgy sokasodik az erő. És az az Isten ugyanaz, aki akkor elhívott, mint aki most van, amikor többet kell, hogy térdeljünk, és többet kell, hogy imádkozzunk. Ebben, ha nem lankadunk, akkor én úgy gondolom, hogy ez működni fog.
Május első vasárnapján, aki csak teheti, hazalátogat az édesanyjához, nyilván a háború ezt is megnehezíti, hiszen sok édesanyának hiányzik a férje vagy a fia. Az önök első május hétvégéje hogyan érzékeli ezt a változást?
Én úgy gondolom, hogy az idősebbeknek a legrosszabb, az idős anyukáknak, nagymamáknak, akiknek az unokák nem jöhetnek és nem hozhatnak egy szál virágot, vagy a fia nem jöhet. A fiatalok megoldják, mert van azért átjárás. Nagyon kevés az a százalék, akik nem tudnak egyáltalán találkozni. A mobilitás, az okos eszközök is megoldanak dolgokat, de a nagymamák ezt nem használják, és ők viszont várják. Hát én úgy gondolom, hogy nekik a legnehezebb, súlyosbodik ez a teher a szívükre, és ilyenkor a templomokban egy kis műsorra kedveskedünk nekik, egy-egy énekkel, egy szálvirággal, és ez jól esik nekik. Hát akik otthon vagyunk, nekünk kell tartani a frontot.
Az ön családjában hogyan ünneplik az édesanyákat?
A virág el nem maradhat, sőt, mindenkitől elvárom a virágot, az elvárást csak idézőjelbe mondom, ez nekem a virágról szól, hát illetve a gyermekek ölelése, és hogyha nem pont akkor történik előtte vagy utána, ez akkor is kedves.
És akkor is összeáll a Kovács család egyet muzsikálni?
Ha csak tehetünk, akkor összeáll. Igaz, hogy ez az asztali muzsikálás most nem olyan sokszor tud összejönni, mert el vagyunk szakítva egymástól, azért az, hogy mi jövünk, hová jövünk, mikor jövünk, nekik mikor jó, ez már nehéz, ők már felnőtt emberek, de ha csak tehetjük, igen, zenélünk egyet, sőt, megvitatjuk, hogy mi volt a jó, mi a rossz, és mit kellene másképp, és kinek mi tetszik, és akkor ebből azért vannak persze súrlódások, de hát így csiszolódunk.
A hattagú családi együttes a Borzsavári Népi Zenekar két tagja, a két szülő, Kovács Erika és Sándor beszélt nehézségekről, hitről, de elhívásról és családról egyaránt. A magyar hozomány Kelengyel Ádák titkai a Kárpát-medencében. Ez a címe annak a vándorkiállításnak, amely korábban Balassa gyarmaton a Jánosi Képtárban volt látható, 52 festett ládával, illetve Cegléd, Bicske és 100 halombatta közönsége is megtekintheti az év folyamán. Az egyik láda a sajátos hétfalusi csángó mintakincset mutatta meg. Készítője a négyfalusi kis Zita bútorfestő, három gyerek édesanyja. Őt hallják a továbbiakban.
Tavaly előtt kaptam a felkérést, hogy részt vennék-e én a Kelengyel Áda projektbe úgy, hogy az én festésem által legyen a hétfalusi festett bútorra képviselve, és ezt annyira megtisztelőnek éreztem, és felemelőnek, hogy egyből igent mondtam rám. Ebbe volt egy nagyon nagy előmunka, amikor gyűjtést kellett végezzek, és azokból a ládákból kiválasztani egyet, amit visszafestek. Ez volt számomra a legnehezebb, hogy akkor melyik legyen az az egy, amelyikkel képviseltetem a mi vidékünket. Végül a választás az volt, hogy a legkopottabb, és szerintem én nagyon szép ládát választottam, vissza tudtam festeni az eredeti előlapját, és a tetejét hozzáigazítottam.
Az első kiállítás Balassa gyarmaton volt, egy magyarországi egyesület kezdeményezésére szervezték ezt a vándor kiállítást, mert most már mennek tovább a ládák több helyre is.
Igen, az első Balassa gyarmaton volt, az április 12-éig tartott, február 14-től, amikor beléptél a terembe, egy tér térképpel mentél szembe, és a térképen rajta volt Magyarország, Erdély, és akkor minden ilyen kicsi pontokkal, számokkal fel volt tüntetve, hogy melyik régiónak a ládái, és hányas szám alatt van az képviseltetve. Három székről nagyon sok láda volt, tehát Kolozsvárról is volt, Hétfalú, Papolc. Most már kettőbe vállalta a kiállítást, mert egy akkora termet tudom szerint nem kaptak, és Bicskén és Cegléden nyílik.
Közben Négyfaluban pedig folytatódott a munka, de már nem csak egyénileg, hanem szakkör formájában is.
Tavaly össze először indult a szakkör Négyfaluba, az alapítványnál volt a foglalkozás, indult egy bútorfestő, meg egy tojásíró szakkör. A tojásírónál öten összegyűltek, közben egy visszalépett betegség miatt, a bútorfestésnél heten vittük végig a csoportot. a saját helyemet adtam át egy résztvevőnek, meg a másik, akit befogadtunk, hogy a hetediknek, ő egy pocakos anyuka volt, aki azt mondta, hogy mostan egy kicsit szünetel, viszont kreatívan feltöltődne az idő alatt, hogy jobban teljen neki is az ideje, és neki nem mondhattam, hogy gyere majd jövőbe, mert akkor meg babázni fog, viszont nagyon ügyeskező volt, úgyhogy így heten. Én szerintem egy nagyon vagány csapat alakult ki.
A szakkörnek feltétele volt az is, hogy évvégén bemutassák egy kiállítás formában ezeket az alkotásokat, és a tojásírás éjszakáján egy nagyon hangulatos eseményt sikerült létrehozni.
Mivel mi együtt tartottuk a két szakkört, a tojásírót és a bútorfestőt, úgy éreztem, hogy ezt méltóképpen együtt kell zárjuk, és ennek az eseménynek a legmegfelelőbb pontját, a tojásírás éjszakáját tartottuk, hiszen az alapítványnál történik ez. Ki tudtuk így állítani a festett dolgainkat, és egybe összekötve a tojásokat is. Így megvolt a kiállítás, és utána a hány ember jött a tojásírás éjszakájára, egy melegebb, kellemesebb, sokkal hagyománykeltőbb környezetbe tudott tojást írni, mert teljesen másképp nézett ki ugyanaz a terem, feldíszítve, festett kazettás mennyezetekkel, festett dobozokkal körbevéve.
Itt már összegyűjtették azokat a tárgyakat, alkotásokat is, amelyeket Brassó megye szerte készítettek a különböző szakkörökön.
Igen, ez is volt, hogy tényleg fogjuk össze Barcaságon működő szakköröket, így ki voltak állítva a Székelyzsomborról, ott van egy bútorfestő szakkör, Brassóban van naturkozmetika, Halmágyon van makramé és Fogarason naturkozmetika, négy faluban működik még egy szakkörös csoport, tőlük is ki voltak állítva a munkáik, ami eddig kész volt, mert ugye mi fejeztük be sokkal hamarabb a szakkört, viszont nálunk ugye pocakos anyukánk a tojásírás éjszakája utáni negyedik nap szült, ő volt az energiabombánk a csoportba, szerettük volna nagyon, hogyha tényleg végigviszi az egészet, és a baba nagyon ügyesen megvárta, hogy az anyukája befejezze a szakkört.
Ennek a szakkörnek az egyik nagyon fontos szerepe az volt, hogy közösséget kovácsoljon. Mi a tapasztalata? Mennyire sikerült ez a közösségépítés, és mennyire lehet erre alapozni a jövőben? Mennyire mehet tovább ez a munka?
Én úgy érzem, hogy ezek a kreatív körök nagyon jó hatással vannak. Amikor valaki alkot, akkor felszabadul, feltöltődik, sokkal pozitívabb lelkülete és hozadéka van. Mi reggel tartottuk, és úgy indítottuk a napot, hogy együtt kávéztunk, teáztunk, volt, hogy reggelit vittünk be, tehát lett egy ilyen családias hangulat, és már most egy picit, hogy ennek vége lett, őszintén nekem hiányzik ez a kedd reggel, amikor tudtam, hogy nem egyedül kell reggelizek, hanem együtt kávézunk, és akkor déli kávézunk, és akkor volt, hogy féltünk, hogy negy a kávéba mossuk ki az ecseteket, ugye, mert azért egymás mellé tettük, tehát voltak ilyen nagyon jó hangulatok, és szerintem egy nagyon vagány csoportunk alakult ki, ami nekem megtetszett, például a bútorfestőnél is nem egy korosztály volt, tehát volt 30 pluszos, és volt 60 pluszos is, viszont, hogy együtt tartottuk a szakkört a tojásíróval, ott voltak idősebbek is, tehát lett egy ilyen minden korosztályból levő is, bármilyen téma felmerült, ugyanazt a témát tudtuk látni idősebb, fiatalabb és középkorú szemmel is.
Lesz-e folytatás, hogyan tervezik?
A kiállítás megnyitó sokaknak nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy már kaptunk olyan visszajelzést, hogy a kézműves egyesületünk tagjai, akik ugye eleve szakemberek, gyöngyfűző mondta, hogy szeretne tartani a nemezelőt, folytatnánk a tojásírást és a bútorfestést.
Három gyerekes édesanyaként egyébként hogyan sikerül időt szakítania erre a munkára, az alkotásra, sőt egyesületi életre is?
Szerintem ez a legnehezebb az anyaságban, hogy szétosszam magam, hogy jó anya is legyek, jó feleség is legyek, munkába is előre haladásom legyen, plusz még a közösségnek is egy kicsit adjunk az egyesület által. Néha ez úgy van, hogy beosztom, hogy mikor melyik fontosabb, akkor egy kicsit elveszek időt a másik tevékenységtől. Viszont amire nagyon próbálok ráfigyelni, hogy a gyerekekkel, amit időt töltök, anyaként legyek jelen nekük, mert hamar nőnek, hamar kinőnek, és most van szükségük rám. Emiatt van néha az, hogy napközben a délutánokat velük szeretném tölteni, viszont akkor éjszaka kell pótoljam azt, ami elmaradt napközben.
Kis Zita négyfalusi bútorfestő beszélt munkáról és családról egyaránt.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Jenovai Lajos a Kallos Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett, Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke,
A Madách Színház titkára mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a környék szétszórt magyarságát. Ternovácz István Jenovai Lajost a nagybecskereki magyar művelődési élet múltjáról és jelenéről egyaránt kérdezte.
Jelenleg a Petőfi Művelődési Egyesület elnöke vagyok. Ez a 7. éve, hogy ellátom az elnöki tendőket, nem csak egyedül munkatársainkkal. Ilyen nehéz periódusba kezdtünk el ott közvetlenül a Covid járvány előtt, és akkor az a 2-3 év igen nehéz volt, mert leállásból újjá kellett indítani az egészet, úgyhogy ez nehezebb is volt, mint gondoltuk. Ettől az időszaktól kezdve vezetem a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet.
Ezt az időszakot volt nehezebb túlélni, vagy megalakítani az egyesületet 1945-ben, nem sokkal azután, hogy itt a partizán terror végig söpört egész Vajdaságon.
Biztos, hogy a 45, a történelmileg nézzük, egy igen nehéz időszak, különösen ami a magyarságot illeti, de többen voltunk, sokkal nagyobb mértékben volt jelen itt Nagybecskereken a magyarság. Ez részben szerintem könnyítette az alapító atyáknak a helyzetét, ugyanis az elszántság nagy volt. Ezt az akkori újságcikkekből, forrásokból tudhatjuk, hogy 1945. május 6-án tulajdonképpen pár nappal a világháború lezárás előtt itt helyben a Dungyerszki féle palotában összegyűlt az akkori magyarság, és megalapította az első magyar művelődési egyesületet a második világháborút követően ugye a régi Jugoszlávia területén. Ez is bizonyítja, hogy nagy volt az elszántság, és szerintem bennük volt az a tudat, hogy ezzel megpróbálják egybe rántani a magyarságot és megtartani, különösen Váradi Imrére és Váradi Józsefre gondolok. Ugye Váradi Imre a két világháború között is itt Nagybecskereken a magyarság vezetője volt, akár politikai, akár művelődési.
Országgyűlési képviselő volt Budapesten.
Igen, majd később a szerb-horvát-szlovén királyság szenátusában mind egyetlen magyar képviselő, és úgyhogy két államnak a parlamentjében volt képviselő, és derekassan védte különösen a két világháború között a kisebbségi jogokat. De nem beszélve arról, hogy a monarchia idejében viszont szintén úgy kiállt a kisebbségi jogok mellett, ugye a szerbeket meg más. Itt kisebbségi jogharcos csakként titulálhatjuk pályájából és foglalkozásából, hivatásából is tekintve, hogy mint jogász, hát az igazságszolgálatában állt. Úgyhogy nekik köszönhetjük azt, hogy a magyarságot sikerült egybe tartani, és hogy tulajdonképpen intézményesíteni is a magyarságnak a művelődési életét.
Azt követően, hogy 1945 májusában elsőként az akkori Titói Jugoszláviában létrejött az egyesület, nem sokra rá professzionális szintre emelte a tevékenységét a Madár Színház főállású színészeket foglalkoztatott. Ez sok mindent elárul az akkori magyar kulturális közösség erősségéről.
Igen, és a Madács és a Petőfi történetét nem tudjuk szétválasztani, ugyanis a Madách Színház maga a Petőfi Művelődési Egyesületnek a színjátszó csoportjából nőtte ki magát pár évvel a háború után, 1952-ben az akkori városi vezetés úgy döntött, mivel a Petőfi szakosztálya igen szép eredményeket ért el az országos amatőr szemléken, hogy ezt megbecsülik, és egy önálló amatőr színházat hozott létre 52-ben, majd egy évvel rá 53-ban viszont ezt még megemelték, és hivatásos színházként tevékenykedett a Madách, igaz, hogy nem Madách néven, hanem mind a Tósa Jovanovics Népszínház Magyar Társulata működött ebbe az egy színházi évadban, de sajnos akkoriban ismerősen hangzik, anyagi források hiányára hivatkozva megvonták a hivatalos státust. Szerintem ez volt maga a színháznak az egyik a legnehezebb korszaka, tekintettel, hogy rengeteg színész, aki itt a színháznak az oszlopos tagja volt, megélhetés miatt elment más hivatásos színházakba, ugye akkor még Topolyán is ott volt a járási színház oda, és egy nagy része Újvidéken, mert az Újvidéki rádióban akkor alakult meg a színjátszócsoport, és akkor sokan ott kaptak munkát, valamint Szabadkára is kerültek a színészeink, de egy pár lelkes tag itt maradt, aki tovább harcolt, igen nehéz körülmények között, és nekik is köszönhetjük, hogy ez a színház itt van a mai napig is tevékenykedik, és a nagybecskereki magyarság színházkedvelő közönségének a szolgálatában áll.
Van még színházkedvelő közönség? Hányan vannak itt Nagybecskereken is környéki? Ha jól tudom, a lakosság 10%-át képezik a magyarok.
Körülbelül 8000 magyart jelent a város és a környező településekkel, ami igen kevés, de ami a színházat illeti, tényleg nem panaszkodhatunk. Vannak, akik hajlandók színpadon is állni, szóval akikkel tudunk dolgozni, akik vállalják a szerepeket a darabok. darabokba, valamint a közönség is, mert tényleg nyugtázom, hogy a mai napig is a bemutatóink telt háza előtt zajlanak, és egy vagy két ismétlőadást is tudunk bemutatni tulajdonképpen, és ezt jelenti, de hát nagy küldetésünknek tekintjük, és ezt különböző támogatásokkal sikerül is megvalósítani, az a tájolás, ahol a kis, különösen a bánáti, de nem csak a bánáti közösségekbe elviszik az előadásainkat, különösen azokra a helyekre, ahol nem azt mondom, hogy nem járnak a hivatásos színházak, de ritkán van a helyieknek magyar előadást módjukban látni.
Úgy működnek, ahogy én látom, mint egy család.
Igen, titkárnőnk van, minden nap dolgozik, egyik nap délután, úgyhogy be lehet menni, akár egy kávét meginni, társalognak, találkoznak az emberek. Vannak szervezett találkozók is, az idősebbeknek van egy kézi munkacsoportjuk, nekik megvan a kijelölt napjuk, amikor találkoznak, kézi munkáznak is, de hát leginkább a társalgás is. Ez tartja fenn az egyesületet, és szerintem ez az, amikor hát én is emlékszem, gyerekként nekünk a szüleim is oda jártak, szóval most ugye, aki vallásos volt, az elment 10-kor a nagymisére, aki nem az otthon, de a nagymise után bejöttek a Petőfire, aki nem járt templomba, az otthonról, és akkor a vasárnapi ebéd előtti aperitívet ott itták meg a Petőfibe, társalogtak, 20-30 ember volt most olvasóterem vagy társalogóban, és én mind gyerek is jártam velük, ez is kell, hogy legyen, és ez is egy küldetése.
Jenovai Lajos, a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, a Madách Színház titkára a nagybecskereki magyar művelődési élet múltjáról és jelenéről beszélt, ám a középpontban értelemszerűen a színház állt. A nagybecskereki társulat is fellépett a vajdasági magyar amatőr színjátszók 30. találkozóján. A Muzsián megtartott fesztivál gála estjén számtalan díjat is átadtak. Kónya Kovács Otília összeállítása.
Ünnepélyes díjkiosztóval zárult Muzsján a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozója, Sutus Áron a vajdasági magyar művelődési szövetség elnöke.
Nagyon hálásak vagyunk a muzsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a muzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a muzsiai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik, ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törleszve megalapítjuk a Berta Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoztat, a közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
A rendezvényt Virág Kis Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa is értékelte.
Nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban, nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt, és voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szépen próbálta ezeket a helyzeteket kezelni. Nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel, látjuk a minőségi fejlődést így az elmúlt években, én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés, és azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendvárról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéke megmutatkozási lehetőség ilyen szempontból. Őket is be tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe. A zsűri értékelte őket, habár ugye nincsenek versenyprogramban, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
Oláh Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen, és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. A jellemzője a vajdasági magyar amatőr színjátszásnak ez a rendkívül sokszínű felhozatal, a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre társulatvezető.
Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. 2 külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Robert díjat a topolyai Fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak a színjátszó csoportoknak. Ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a társulat, a Fosszilis mosolycsalók, valamint a Bambach Robert fődíjat a legjobb újformákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívvel, lélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsóból. Nem volt olyan előadás, amelyet ne kapott volna.